Kezdjük meg együtt létünket imával. Nagy Istenünk, megköszönjük neked azt, hogy megérhettük ezt a kegyelmi napot, hogy megérhettük azt, hogy csendben és békességben várakozunk te rád. Nem magától érthető ez, hisz nagyon sokan a világban keresztény testvéreink üldöztetést élnek át. Mi megköszönjük azt, hogy nálunk béke van, nem vagyunk mi jobbak őtőlük, de köszönjük, hogy neked van kegyelmed, és segíts minket arra, hogy soha ne éljünk vissza a kegyelmeddel. Amen.
Amen. Kedves testvérek, olvassunk az Isten igéből a mai Isten tiszteletünk alapjaként, a Judás leveléből. Mindössze egy része van ennek a rövid levélnek, és a levél első 4 versét fogjuk felolvasni. Judás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére. Köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Eddig az ige, foglaljunk helyet, és énekeljünk egy éneket, vagy az énekkart kérjük, akkor inkább az énekkart kérjük szolgálni.
Az égben végben majd megjelen, Jézus szeretetére.
Ugye a címünk ma délutánnak témán küzdjetek a hitért. És Judás apostol levelét olvasta fel a testvérem. Nem összekeverendő iskariótes Judással. A levélíró Jézus testvére volt, és Jakab testvére is egyben. És nagyon érdekes, ahogy megfogalmazás írja, elcsodálkoztam rajta, hogy Jézus Krisztusnak szolgálja. Hiába testvére volt, ő annyira felnézett Jézusra, hogy úgy jellemzi magát, mint Jézus szolgája, és nem Jézus testvére. Ez is sokat mond a ragaszkodásához, és a Jézus iránt való szeretetéhez a levélírónak. Ez a levél nem egy bizonyos gyülekezethez szól, ha megfigyeljük. Nem olyan, mint Pál apostolnak a levelei többek között a gyülekezetekhez, speciális gyülekezethez, nekünk is szól persze, de érthetjük azt, ezt a levelet úgy, mint egy körlevelet, az ott akkori gyülekezeteknek, hogy szól. És azon csodálkoztam, amikor ezt az igeverset olvastam legelőször, hogy ezeket az igeverseket, hogy hogy létezik az, hogy akkor, amikor még úgymond az első században voltak, és ezek az első keresztény gyülekezetek voltak, már akkor voltak ilyen tévtanítások, ahogy az ige írja. Hogy úgymond még Jézus helye ki sem hűlt. Ismerték személyesen, látták őt személyesen azok, akik a gyülekezet magját alkották, és milyen tanítások, milyen csodálatos igék hangzottak ott el, és milyen erősen lehetett hirdetve az Isten igéje, és mégis voltak olyanok, akik belopózkodtak, és igyekeztek elferdíteni ezeket a tanításokat. Pál apostol is fogalmaz ilyen emberekről. A Róma beliekhez írt levelében azt írja, hogy vannak ilyenek, akik azt tanítják, hogy Isten azért munkálkodik, hogy legyen nagyobb a kegyelem. És azért töröli el a bűnt, hogy legyen nagyobb a kegyelem, hogy sokasodjék a kegyelem. És tehát minél nagyobb bűnt, ha bűnt teszünk, akkor nagy a kegyelem, és akkor minél több bűnt kegyünk, hogy még nagyobb legyen a kegyelem. Ez egy nagyon rossz tévtanítás. És az ember úgy hiszi, hogy azok az ottani, akkori testvérek azt gondolták, úgymond idézőjelben testvérek, hogy azt hirdették, hogy hát nem kell csinálnunk semmit, a Jézus kegyelme elég nekünk mindenre. Nem kell naponként letegyük a bűneinket, ha az óember előjön. De tudjuk ezt, hogy ez nem így van. Pál apostol inti, és ebben a levélben is inti a Judás is a testvéreket, hogy óvakodjanak az ilyen emberektől. Ők magukat szeretik, és nekik nem Jézus az uruk, hanem az ördög az uruk. És az ördög az első perctől fogva támadta a keresztény embert. És az első perctől fogva azt akarta, hogy eltérjön ez az úttal, és nem adja fel soha. Tehát holnap se, holnap után se, ameddig tart a kegyelem, ő mindig igyekszik az embert eltéríteni erről az útról. De vajon hogy van ez a mi gyülekezetünkben? Tudjuk azt, hogy utolsó időket élünk. És nem hiszem, hogy az ördög most már úgymond leállt, vagy pihenőre fogta, hanem lehet, hogy talán tudja, hogy kevés ideje van, érezzük is, hogy még jobban azt szeretné, hogy a gyülekezetben is legyenek ilyen emberek, akik az igaz hittől eltérítik a testvéreket. És mindent megtesz azért, hogy ilyen gondolatok férkőzzenek be, és ilyen testvérek ilyen gondolatokkal éljenek, és ne az igaz hitet kövessék. Én nem hiszem azt, hogy valaki úgy jött ide, nem feltételezem senkiről, hogy szánszándékan úgy jött ide ebbe a gyülekezetbe, hogy megpróbálja elferdíteni a tanítást, és a testvéreket lebeszélni a helyes útról, hanem én úgy hiszem, hogy sokunkban előtör az óember. Előtör azok a régi bűnös dolgok igyekszenek, amiket már azt hittük, hogy letettünk, ott hagytuk a kereszt alatt. Lehet, hogy bizonyos formában, bármiféle bűn előjön, és ez lehet nekünk egy gyenge periódus, úgymond az életünkben, és vagy egy rossz olyan tanítás, egy tévtanítás, amit meghallunk és elgondolkozunk. A kételyek azok mindig ott lehetnek az életünkben. De próbáljunk ezektől megszabadulni, és ahogy az ige is kéri, küzdjünk a hitért, mert nem olyan magától értetődő az. Nagyon egyszerű, és a hit hallásból van, és egyszerű, és nagyon könnyen, úgymond az ember hitre juthat, ha elgondolkodik, és Istennek a nagyságát meglátja, és elfogadja az ő üdvözítő kegyelmét, és közeledik hozzá. Nem annyira bonyolult dolog ez. Viszont megtartani is kell ezt a hitet, és egyre mélyülni benne, és nem eltávolodni. És ezért bizony küzdeni kell, és minden nap. De tudjuk azt, hogy Isten minden lehetőséget kínál nekünk, hogy ezt megtehessük. Ő elküldte az egyszülött fiát, hogy megváltson minket, és ő vajon minden nem tesz meg továbbra, és mindent. Itt van az ige, itt van a gyülekezet. Imádságban tartatjuk vele a kapcsolatot, és mindenféle fegyverzetét felvehetjük Istennek, hogyha kísértés ér minket. Akár a gyülekezetben is, de tudjuk azt, hogy mennyire vagyunk támadva a világban. Úgyhogy Isten arra kér minket ezen az estén, hogy küzdjünk a hitért, hogy vizsgáljuk meg életünket, hogy valóban az az első szeretet van-e bennünk, és létezik egy közeledés, ha visszanézünk az életünkbe, hogy minden nap egyre közelebb vagyunk Istenhez, vagy valaki elfordította ezt. Imádkozunk azért az emberért, mert bűnöst is, a bűn nem utálja az Úr, de a bűnös szereti. És imádkozunk ezért és önmagunkért, hogy naponként az Isten útján járjunk, hisz nagy jutalmunk lészen. Amen.
Amen. Rájúz életem árva néma, ha nincs a véged, Jézus itt közel. Húsít a bűnöm, szégyen képes, szívem megért, mint a kétség lebeg.
Köszöntöm a testvéreket, és el szeretném mondani, hogy a délelőtt is ez volt, hogy a hit harca. Hát a hitért harcolni kell. Én saját életemből mondom, hogy nagyon sok küzdelem volt az életemben, de hit által legyőztem. El szeretném mondani azt, hogy engemet a Jóisten hitáltal gyógyított meg. Itt mindenki tudja, körülbelül ismeri, hogy mennyit küzdöttem 5 év alatt ezzel a köhögéssel. És egyszer egy orvosnő azt mondta, hogy már nincs mit tegyünk, semmit nem találunk. Mi gyógyítunk, de mi kezelünk, de Isten gyógyít. Hát hazamentem, és mondtam, Uram, hát nem elég nagy az én hitem, vagy valami belem van a baj. És valóban úgy volt, mert Isten reggelre elvette tőlem a köhögést. És az én hitemet próbálta, hogy meddig küzdök, meddig kérem, mennyire bízok benne. Hát hálát adok neki azért, hogy nem ez volt már az első eset, hanem többször meggyógyított hitáltal. Viszont most én valami másról szeretnék, a délelőtt is volt a száraz fügefa példája. Hazamentem ma, és ugye egyedül, de mégsem egyedül, én legtöbbet az úrral beszélgetek, elmélkedek, és mind kértem a választ, hogy hogy is van ez, hogy levél és gyümölcs. És ahogy kinyitottam ezt a kis verses könyvemet, vagyis ilyen írott akármik vannak benne, de nagyon-nagyon jók. Az a címe, hogy az eperfügefa. És nem tudtam rá a választ, és mondtam, uram, mondjál nekem valamit, hát hogy is van ez a gyümölcs, meg hogy van a levél. És csodálatos választ kaptam rá. Hát a gyümölcs az akkor is, és most is, akkor a zsidók életébe, és most is a mi életünkbe, a gyümölcs, ami életünk, a megtért életünk, a vágyakozó, hogy vágyjuk megismerni az Úr Jézust, őt követni, és nem más, nem adhatunk neki semmi mást, mert minden az övé, mindent ő teremtett, mindent ő alkotott. Egyedül a szívünket várja, azt kéri tőlünk, a bűnös szívünket, hogy oda tudom-e adni. És csodálatosan megértettem, hogy ez valóban így van. Adhatok én bármit, ha a szívemet nem adom oda egészen az Úr Jézus Krisztusnak. És én hálát szeretnék adni neki azért, hogy oda tudom adni, mert ha nem adom szépen, ő úgy megpróbál, és úgy leterít engemet, hogy kénytelen vagyok rá. Azt mondja, hogy a megpróbált hit az igaz hit, és ez valóban úgy van. Hát engem, hála neki, az életbe igen-igen megpróbált. És erősít, és arra kérem az Urat továbbra is, hogy a további próbákban is úgy próbáljon, hogy közbe erősítsen, és közbe az ő nevére térjen dicsőség, és én pedig tudjak alább szállani. Tudják, tudjátok testvérek, még ezt is el szeretném, mert úgy mindig bennem van, hogy mikor fiatal voltam, akkor mindig úgy szerettem nagy lenni, mindig felhúztam a magas sarkú cipőt, hogy én nagynak tűnjek. És ahogy az idő telik, eltelt, úgy inkább alább szállok, és olyan kicsi vagyok, mint Zákeus. Meg még kisebb attól is, egy kis porszem. De ezért is hálát tudok adni az Istennek, hogy így tud engemet használni, ilyen csepp porszemként, ahogy vagyok. Ez a kis, rövid kis vers erről szól. Az út mentén nőtt Jerikó felé, a balzsamút napterte oldalán érezte illatok verítékét. Arra haladt el minden karaván. Gyökerei tudtak még egy fáról, melyről gyümölcsöt várt a mester, de nem talált rajta, csak levelet. És a fa elszáradt másnap reggel. Nem sokkára ideér a mester, szállt át a hír a rózsakerten. Erre fölfigyelt a tikkatváros, gyűlt a nép az utcákon, tereken, Zákeus is, a gazdag vámszedő. Kicsi lévén, hogy a mestert lássa, a levelek biztos rejtekében felmászott az eperfügefára. S megállt az úr a fügefa alatt, a bűnös fönt remegett az ágon, megszólította. Jöjj le, Zákeus! Ma este te nálad vacsorázom. A fügefa megérett gyümölcse, a mester elé lehult a fáról. Hát ezek vagyunk mik, a megérett gyümölcs, akit vár az Úr, hogy leessünk és alábszálljunk, és az ő dicsőségére legyünk alázatosak, és vállaljuk a megalázott kicsi, bármit teszünk az Úrért, bármilyen kicsi dolgot, minden az legyen az ő dicsőségére. Amen.
Délelőtt hozzá akartam szólni a bibliaórai témához, ami egyben ugye az igehirdetés is volt, de nem néztem meg a délutáni témát, nem tudtam, hogy ma délután is a hitről lesz szó. Hál' Istennek, hogy voltak a bibliaórán hozzászólók, így úgy gondoltam, hogy megosztom most a gondolatomat, ami foglalkoztatott. Ez az évünk, feleségemmel együtt, a többek között az ima meghallgatások éve is volt, és tapasztaltuk a jó atya kegyelmét, a jó atya szeretetét, gondviselését egész évben. És volt egy nagyobb hitbeli lépésem is ebben az évben, augusztusban. Ugyanis már tavaly december óta én terveztem munkahelyet váltani, aztán saját bölcsességem, saját belátásom szerint próbáltam önerőből váltani egy másik munkahelyre. Persze ez nem jött össze, és végül egészen ez év augusztusáig annál a cégnél maradtam. Aztán ott volt egy kisebb vagy nagyobb félreértés, és végül úgy láttam, elérkezett az idő, hogy azt a munkahelyet én hagyjam ott, és lesz, ami lesz, én az Úrra bízom, hiszen már tavaly december óta folyamatosan imádkoztunk feleségemmel együtt, hogy adjon az Úr egy másik munkahelyet. És átbeszéltük feleségemmel, imádkoztunk, és egy hónapig nem volt semmi válasz. Szeptemberben nem jött sehonnan válasz, pedig több cégbe is beadtam az önéletrajzomat. Aztán októberben, ha jól emlékszem, a semmiből, szó szerint a semmiből jött egy lehetőség, és úgy gondoltam magamban, hogy ezzel nincs veszítenivalóm, és megpróbálom. És ahogy beszéltem az osztrák főnökkel is, egyeztettünk mindent, Kolozsváron volt az interjú. Hát miután összegeztem magamban, meg összegeztük együtt is, hát az Úr felettébb meghallgatta az imádságainkat. Azért is mondom, hogy az ima meghallgatások éve, mert februárban tudtam letenni az utolsó vizsgámat, ami már el volt maradva 3 éve. Sajnos, hogy egy rosszindulatú tanárnő állt-e mögött, de a jó atya adott kegyelmet, és ezt le tudtam tenni, aztán nyáron le tudtam államvizsgázni, és végül jött egy ilyen megtapasztalás, hogy az Úr így is gondot visel, hogy én felmondtam a bizonytalanra, de mégse a bizonytalanra, hanem én letettem a jó atya kezébe az egészet, és felettébb jobbat adott, mint amire én számítottam. És meg szeretnék említeni még egy gondolatot. Tamás testvér a délelőtt kiemelte azt, hogy sokszor, mikor imádkozunk, nem tudunk hinni, tehát nem hittel imádkozunk, hogy kérünk valamit az Úrtól, és nem tudjuk elhinni. Akkor miért imádkozunk érte? És ezen is elgondolkoztam így a délután folyamán, hogy hányszor imádkoztam én úgy, hogy én kérek valamit a jó atyától, de nem hittel kérem azt. És eszembe jutott az a gyerekének is most, megmondom őszintén, nem tudom a dallamát, de úgy mondja egy sora, még kicsi a hitem, de azt mondja Jézus, ha egy mustármagnyi lenne, az a nagy-nagy hegy belemenne a tengerbe. Ezt emlékszem, ezt nagyon sokat énekeltük a vasárnapi iskolába. És ezek a dolgok egyáltalán nem az én érdemem. Ez mind a jó atya érdeme. Ez mind ő dicsőíti, és ahogy Dénes is kiemelte az igehirdetésben, megemlítette, hogy ne én legyek valaki, hanem Isten neve legyen megdicsőítve azáltal, ha valami végbe megy az én életemben hitáltal. Én kívánok elsősorban magamnak ilyen hitbeli megtapasztalásokat, és az egész gyülekezet számára. Amen. Thank you.
Lehet a testvérek is jártak már úgy, ünnepek közelednek, hogy leülünk az asztal köré, főleg már úgy második napja, végén harmadik napján, hogy most már nem fér, most már ettünk eleget. És leülünk az asztal köré úgy, hogy nem vagyunk éhesek. Az utóbbi időben a kis prófétákat olvasgattam át, és valahogy ezt éreztem, vagy ezt éltem át, hogy sokszor vagyunk mi így lelki tekintetben, hogy van annyiféle fordítású Bibliánk, de vajon éhes vagyok, hogy az Isten ígéjét olvassam? Kíváncsi vagyok arra, hogy mit akar mondani nekem Isten. Az elmúlt héten, az evangelizáció első napján, pénteken beszaladtam a kórházban egy kisfiút meglátogatni, és úgy csodálom azt, ahogyan Isten pont odarendel bizonyos időben. Tulajdonképpen az történt, hogy már jöttem ki a kórházból, mert nem is akartam hosszú időt tölteni ott, hogy érjek el az Isten tiszteletre, amikor összefutottam egy nővérrel, aki megfogta, azt mondta, hogy nagyon rég nem találkoztunk, 15-20 éve körülbelül. És úgy megfogta a kezemet, és azt mondta, téged az Isten küldött ide. És akkor nézek rá, hogy mi a gond, segíthetek valamiben? És behúzott egy nővérszobába, és azt mondta, gyere és imádkozz értem. Bajban vagyok, nehézségben vagyok, és én már nem tudom, mit csináljak. És elmondta azt is, hogy azt mondja, évek óta ott van a Biblia a polcon. Nincs olyan nap, hogy rá ne nézzek. Tudom, hogy benne van a megoldás, és nincs erőm kinyitni. És úgy eszembe jutott ez az ige, eszembe jutott ez az Ószövetség ige, mindjárt el is olvasom. Meg az is, ahogy én olvasom sokszor az Isten igéjét, hogy nem tudok semmit adni az embereknek, ha Isten nem tölt meg engem először. Ámos próféta könyve 8. rész. Eljön az idő, eljönnek a napok, ezt mondja Uram az örökkévaló, amikor éhséget küldök a földre, és nem kenyérre éheznek majd. Szomjúságot bocsátok rájuk, és nem vízre szomjaznak. Az örökkévaló szavát kívánják, ígére éheznek és szomjaznak. Vándorolnak egyik tengertől a másikig, és északtól keletig, futnak, hogy keressék az örökkévaló beszédét. És van egy nagyon szomorú befejezés ennek az igének, és nem találják sehol. És úgy belém hasított, hogy most, amíg megtalálható az Isten igéje, most, amíg a kezembe vehetem, most, amíg olvashatom, hányszor nézek úgy ki, amikor kiveszem a Bibliát, hogy már mindennel megtöltöttem az agyam, a gondolataimat, a szívemet, és nem vagyok éhes, nem tud nekem az Isten mondani semmit. Pedig vannak éhes emberek körülöttünk. És úgy az van a szívemben, hogy az az imádság van bennem, hogy Uram, adj nekem ilyen éhséget mindig a Te igéd után. És hogyha van ilyen éhség a szívemben, és Isten tud adni nekem igét, akkor meg legyen nyitott szemem arra, hogy észrevegyem, hogy ki az, aki éhezi az igét, tudja ki igét mondani tovább. Jönnek az ünnepek, és gondolom, hogy sok finomságot készítünk, és főzünk, és sütünk. És ez így van rendjén, ez jó, ez szép. De ne maradjunk éhesek. Ne maradjak éhes akkor, amikor Isten igéjéről van szó, hanem engedjem, hogy formálja az életemet. A péntek este újra beszaladtam a kórházba, és újra találkoztam ezzel a fiatal asszonnyal, megkérdeztem, hogy hogy vannak, hogy mit változott a helyzetük egyáltalán, hogy változott-e valamit. És annyit mondott, hogy tudod, eldöntöttem, hogy minden nap fogok olvasni a Bibliából. Eldöntöttem azt, hogy annyi hosszú év telt el az életemből, hogy hogy én úgy nőttem fel, én tudtam, hogy Isten igéjében van megoldás, hogy én elhanyagoltam. Szeretném ezt az ígét komolyan venni. És imádkozom érte, és közben imádkozom magamért, magunkért, hogy legyen nekem mindig nagyon értékes az Isten igéje.
Csak röviden arról, hogy amit Jutka is beszélt, hogy mennyire szomjazzák az emberek az ige igazságát, és ezt láthatjuk, tapasztalhatjuk a körülöttünk élők között. Hát elmondanám azt, hogy az utóbbi időben péntekenként reggel úgy alakult a hajléktalan szállón, hogy az elmúlt hét eseményeit értékeljük, megbeszél dolgokat, kiértékelünk, mit jutott, mit sikerült teljesíteniük, vagy sem. És ez egy kávé mellett szokott zajlani, és hát, vagy különböző célkitűzéseket beszélünk meg következő hétre. És az utóbbi már egy jó pár hete, ez így zajlott, és elő-elő került az ige is. Ugye advent lévén várakozásról beszéltünk, és mindig igével zártuk. Kit várunk? Mit várunk? Hogyan várjuk az Urat? Volt ilyen kérdés. Mit kell, ugye, ahogy házat, ugye, mi házunkat, a hajléktalan szállót takarítjuk, a lelkünket is ki kell takarítsuk, azért, hogy az igét fogadjuk be, az ige igazságait befogadhassuk. Ez volt a múltkor, és úgy hagytam időt a következő hétig, hogy gondolkodjanak, hogy milyen dolgok kerüljenek ki a szívünkből ahhoz, hogy Isten igazságát tudjuk befogadni, az élet igéjét fogadhassuk be. És úgy látom azt, hogy az Isten munkálkodik egyik-másik szívébe, és ez nem olyan csodálatos, hogy nem a mi munkánk, hanem ez az Isten munkája. És volt egy péntek, hogy különböző problémák jöttek adótak korán reggel, és nem azzal kezdtük, és már jöttek fel az irodába, hogy akkor az ima reggeli elmarad. Hol van az ima reggeli, valami ilyesmi kifejezéssel, hogy jöjjünk, és akkor beszélgessünk, imádkozzunk. És olyan pont úgy előtte egy közismert igeverset olvastam, az 50. Zsoltárból hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Sokszor csak azt a hívjuk segítségül az Úr nevét. De mikor tegyük a mi fogadalmainkat, mikor ugye tennünk kell valamit, áldozatot hoznunk, sokszor ezt úgy kihagynánk, hogy mi hálával áldozzunk az Úrnak, adjuk oda időnket, azt a keveset, amit tudunk tenni, azt tegyük meg, tegyük az Úr oltárára, és akkor ő meghallgatja imáinkat, amikor erre szükségünk van. És hogy tegyük ezt hálával. Ugye délelőtt is hallottuk, hogy mindenkinek vannak hegyeik, de hogyha lehet Isten, azt várja el tőlem, hogy hálaadással köszönjem meg azt neki, hogy ő tud cselekedni. És hiszük azt, hogyha háladással megfogalmazunk, Uram, köszönöm, hogy te olyan hatalmas Isten vagy, hogy ezt te, a te hatalmad és mindenhatóságot folytán meg tudod tenni, esetleg azt, hogy esetleg egy betegségből, egy nyomorúságból kihoz, vagy annak a szeretett testvéremnek, vagy hozzátartozónak a szívét hozzád kiemeled a bűnből, így hozzuk hegyeinket az Úr elé háladással. És akkor hiszem azt, hogy addig, míg teljesítjük az Istennek tehet fogadalmainkat, tesszük a hétköznapi dolgainkat, háladással megfogalmazzuk kéréseinket előtte, hozzuk kéréseinket, akkor ő pedig majd hozza a segítséget megfelelő időben. És apropó még a hajléktalan szálon, úgyhogy amikor készítjük a csomagot, legyen az nagyon egyszerű bármi, imádkozzunk is, hogy akihez eljut az a csomag, az így hallja meg egyszer az Isten szavát, és térjenek meg. Amen.
Thank you.
úgy legyen, ahogy énekeltük az énekben. Köszöntünk mindenkit az Úr házában, és kívánunk, hogy tovább szóljon hozzánk az Úr. Az nagyon fontos, hogy meghalljuk az Úr szavát. Ha egy mondatot is szól, de tudjam, hogy ezt az Úr üzente nekem. És az énekkart kérem még egy énekkel szolgálni, és aztán az igét fogjuk hirdetni. Ezekben a hetekben mindenki a kommunizmus bukását ünnepli. 30 éve történtek azok az események, amikor haldoklott a kommunista rendszer, és aztán egyszer csak összecsuklott, és aztán az utolsó fellegvárak is lassan mind összedőltek, 92-ben utoljára Albániába dőlt össze. Még van egy-két fellegvár, ami arra vár, hogy imádságainkkal bombázzuk addig, míg össze nem omlanak, és szabadság el nem jön például Észak-Koreába is. Hamar megfeledkezünk a sorstársainkról, hogy milyen nehéz volt nekünk, és jusson eszünkbe legalább ezekben a napokban, hogy imádkozzunk ezekért az emberekért, akik még nagyon sok millióan ilyen rendszerben élnek a föld kerekségén. Mielőtt még haldoklott volna a kommunista rendszer nálunk, 1989. márciusában történt, hogy Baricsán testvérékkel, feleségével együtt kint voltunk a vetési Gosztáton, hogy megyünk a Károly úton, balra kell, jobbra van vetés, balra van ez a híres állami gazdaság, és akik a farmon dolgoztak, szomjaztak az Isten ígéje után, és egyik este ott voltunk egy ilyen házi közösségben, persze abban az időben nem volt szabad ilyet tartani, és az első kisebb szobában, vagy konyhában ott a gyerekekkel volt a foglalkozás, mi meg István testvérrel ben voltunk a belső szobában, ott voltak a felnőttek. És a foglalkozás közepén egyszer csak betörték az ajtót, a rendőrök ránk jöttek, előrántották a fegyvereiket, persze gyerekek, asszonyok, mindenki nagyon megrémült, hogy mi lesz itt. Aztán másik nap berendeltek a rendőrösre, a vetési rendőrösre, és hát következett egy hosszabb kihallgatás. Akkor este mindent elkoboztak tőlünk, Bibliát, énekeskönyvet, ami volt nálunk, és másik nap, amikor megjelentünk, akkor a szekuritátéról erősítést kapott a rendőr, és akkor kezdődött az igazi vallatás. Nekem volt egy fekete borítójú jegyzett füzetem, amit szintén elkoboztak azon az estén, és egyszer csak a kezébe vette a szekus tiszt, és lóbáljott az asztal fölött, és az, na ez micsoda? És mondom, az én jegyzett füzetem. Mi van benne? És lapozgatta, persze magyarul voltak a jegyzeteim, és nézegette, és miket ír ide ebbe a füzetbe? És én mondtam, hogy akkor olvasom a Bibliát, a jegyzeteimet oda beírom, a tanulmányaimat, és akkor így faggatott tovább, egyszer csak a kollégája felé fordul, és hangosan oda kiáltotta, na látod, mondtam én, hogy ezek tanulják a hitet. Már kicsi gyerekkoruk óta a szüleik tanították, most is tanulják, látod? Ha ma este egy skálán fel kellene rajzoljam, vagy rajzoljad azt, hogy ha 1-től 10-ig van ez a skála, milyen nagyságú a te hited? Hova osztályoznád be saját magadat, a saját hitedet? Hova tennéd be 1-től 10-ig? Terjedő skálán. És hogyha megválaszoltuk ezt a kérdést, akkor jön egy másik kérdésem, hogy és ez elég? Ma esti fő gondolatunk az, hogy küzdjetek a hitért, vagy ahogy nekem nagyon tetszik, a Károli fordítás, azzal tértem meg, és még mindig azok a mondatok maradtak meg bennem, amikor azt mondja, hogy tusakodjatok a hitért, ami egyszer s mind adatott a szenteknek. Jó, hogy be tudom valahova tenni a hitem mértékét. Gondolom, a legtöbben ott az 1 és 2 között mozognánk, ha őszinték vagyunk ezen a skálán. A kérdésem az, hogy elég-e ez? Vagy ez az a hit, ami egyszer s mindenkor adatott a szenteknek. És mielőtt arról beszélnék, hogy tusakodjunk a hitért, szeretném néhány gondolatban, hogy megnézzük, megvizsgáljuk, hogy milyen hit is adatott a szenteknek. Hogy az a hitem nekem is, mint ami a szenteké volt. Na most itt nem az egyházunk hitvallásáról, vagy a heidelbergi hitvallásról, vagy más hitvallásokról van szó, hanem a szentek hitéről. A hitvallást az emberek fogalmazták meg, sokszor nagyon istenfélő emberek, azért, hogy megvédjék az egyház életnek a működését, de a hitet az Isten adja. A hitet az Isten szent lelke gerjeszti minden embernek a szívében, és aki csak tanulta a hitet, annak nem elég. Melyik az a hit, ami a szenteknek adatott? És mi, akik hívő embereknek valljuk magunkat, úgy szeretném, ha Isten szent lelke egy kicsit felrázna minket ma este, és vizsgálnánk meg saját magunkat is, amíg ezekkel a gondolatokkal foglalkozunk. Hát, ha a szenteknek adott hit, vagy az a hit, amit Isten adott, mondjam így, ha ezzel foglalkozunk, akkor mindjárt a legelejére visszamegyek, és minden gondolatomnál visszamegyek ehhez a személyhez, mert ő a hívőknek az atya, aki nem más, mint Ábrahám. Ádámról nem olvassuk, hogy hívő ember lett volna. Ő minden nap látta az Istent. És a hit pedig a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amikor nem látjuk az Istent, és hiszünk benne. És ilyen szempontból a hívőknek az atya Ábrahám. Ha egy rajzzal kellene szemléltetni a hitet, nem tudom, milyen rajz, vagy milyen kép jutna az eszünkbe, hogyha a hitet szemléltetnénk, nekem, megmondom őszintén, azonnal a horgony jutott eszembe, amivel a hajók lehorgonyoznak. Vannak is ilyen utalások a Bibliában, hogy a mi hitünk az egy horgonyként az örökké valóságban, mint egy biztos megkapaszkodó az örök életre, és nagyon sok képet használ, ugye a hit hajónkról is énekelünk, meg beszél az ige, és sokszor elindulunk az utazásra, mint egy hit hajóba beszállva. Hát először is röviden szeretném elmondani, hogy értettem én, melyik az a hit, ami a szenteknek adatott. Először is, az Istennel való kapcsolat megtapasztalásának a hite. Nem egy elméleti meggyőződés valamilyen igazságokról. Bár tágabb értelemben lehet így is érteni, hogy meggyőződök egy bizonyos igazságról is, én azt elhiszem, és arra építem az életemet. De hadd mondjam azt, hogy az a hit, ami a szenteknek adatott, az Istennel való találkozásnál kezdődött. Amikor Ábrám az édesapjával együtt elindult Ur-Kasdimból, és megérkeztek Háránba, félúton mondjam úgy, és ott az édesapja meghalt, 205 esztendősön, akkor azt mondja az ége, és szól az Úr Ábrámnak, menj ki erről a földről, mert nem ez az az ország, amit neked szántam. Szólott az Úr Ábrámhoz. Itt kezdődött az első lépése Ábrámnak, mint a hívők atyának a lépése. Az a hit, amelyet Isten ad, az Istennel való találkozásnál kezdődik. Addig keressük az Istent. Addig értelmünk, érzelmünk és annyi minden csatornán keresztül közeledik hozzánk az Isten. De az igazi, amikor megtaláltuk az Istent, találkoztunk ő vele. Mondjam úgy, Mózesnek a hitét, hol kezdődött az ő hite? Hogy hol vált igazán valóságossá? Hát nem ő is úgy volt, hogy sok mindent tudott az ő népéről, és sokféle indulat hajtotta őt egészen a csipke bokorig. De amikor a csipke bokornál találkozott az Istennel, az az élmény teljesen átformálta, másképp látta a múltat, és másképp következett a jövő. Mi ezt megtérésnek nevezzük ezt a pillanatot. Az a hit, amelyik nem produkál, vagy nem hoz létre megtérést, az nem biblikus hit. Vagy folytassam az Új Szövetségben, Pál apostol, Saulus, akinek volt olyan sziklaszilárd meggyőződése, hogy még bilincseket is tett a ló kengyelébe, és úgy rohant, hogy összefogdossa a keresztényeket, mert meg akarta védni azt a bizonyos hitet, azt a hitvallást. Még nem találkozott a hit szerzőjével és bevégezőjével. Hát először is ez az a hit, amit Isten ad az ő szentjeinek. Kaptál ilyen hitet? A második. Az a hit, amely a szenteknek adatott szabadulást hozó, vagy szabadulást eredményező hit. És ha visszatérek Ábrahámra, amikor megérkezett Kánoánba, egyszer csak hír jött, hogy az unoka öcsét elrabolták. Ezt a háborút úgy nevezi, ezt a harcot úgy nevezi a Mózes első könyve, hogy egy király öt ellen. Ez a neve ennek a harcnak. Egy király öt ellen. És az lehet, hogy Sodoma, Gomora királyt, népét elrabolták. És amikor Ábrám hallotta, hogy ott van közöttük az én unoka öcsém is, akkor fogta az ő szolgáit, felkerekedett, és utánuk ment. És azt mondta, hogy az én öcsémet meg kell szabadítsam. És azt írja az ige, hogy egészen Damaszkusz alá ment. Hát van egy kis távolság, aki Izrael térképét ismeri, a több mint 100 kilométer, körülbelül 200 kilométeres utat tehetett meg Ábrám azért, hogy szabadítsa ki az ő unokaöccsét. Mert az igazi hit a szabadulást hozó, és szabadulásért harcoló hit. Ilyen a természet az isteni hitnek. Szabadulást hoz, és szabadulást gerjeszt. Aztán jött az Egyiptomból való szabadulás. Ha nem hitték volna el azt az üzenetet, amit Mózes mondott el, vagy Mózesen keresztül az Isten üzent, soha nem szabadult volna ki a nép Egyiptomból. De amikor elkezdtek hinni annak, amit Mózes elmondott, és annak az Istennek, akkor készek voltak neki menni a Vöröstengernek. És aztán majd Isten utat nyitott a tengeren is keresztül, de ahhoz oda kellett érni a Vöröstengerhez. És íme a hit embere szabadulást hoz az egész népe számára. Kárhozatból való szabadulás. Az az igevers, amit mindannyian nagyon jól ismerünk már gyerekkorunktól, állandóan visszhangzott bennem, mi készültem ezekből az igékből, mert úgy szerette Isten a világot. Az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Szabaduljon meg! És a hit ebben a kulcs szerep, játsza a kulcs szerepet. Mert az Isten által adott hit, a szenteknek adott hit az, amelyik szabadít. Amelyik nem csak felhánytorgatja bűneinket, nem csak rámutat az állapotunkra, hanem ki tud emelni bennünket a bűnnek a sötétségéből, és minden rabláncát le tudja rólunk rázni. Hisszük ezt, testvéreink? Átéltük ezt a hitet? Hogy még mindig vannak közöttünk olyanok, akik meg vannak kötözve. Ez azért van, mert nekik nincs az a hitük, amit Isten az adott a szenteknek, és amit ma is ad. Szabadulást hozó, szabadulást eredményező hit. Azt a másik gondolatom szintén ehhez, amilyet Isten ad a szentjeinek, az országot előtérbe helyező hit. Akkor Ábrámot megszólította az Úr, és azt mondja, hagyd el ezt az országot, ezt a földet, és igaz, sátorlakó leszel, de gyere abba az országba, amit én mutatok neked. És nem azt mondta, Istenem, rajzold fel ide a térképre, és akkor elindulok. Azt mondta, nem, te csak engem kövess. És az a hit, ami a szenteknek adatott, az az országot, nagybetűs országot helyezi az előtérbe. Előbb Kánoán volt ez az ország. Aztán, ha Mózesre megyünk át, amikor kijöttek Egyiptomból, szintén az ország felé tartottak, hit által. És a hit, az Isten adta hit mindig azt az országot tartja a szemünk előtt. És mindent arra az egyre teszünk rá, mert abba az országba igyekezünk. És Józsué, aki bevezette őket ebbe az országba, szintén ezáltal a hit által volt vezetve. És amikor az Úr Jézus eljött, ő sem mondott másat, csak azt mondta, hogy keressétek először az Istennek országát. És az ő tanítványai ma is ezt teszik. Mindent egy lapra, vagy mindent arra az országra. Előtérbe helyeznek minden más fölött az Isten országát. Megvan-e neked ez a hited? Erről beszélnek a hétköznapjaid? Meg a vasárnap délután, amikor már fáradtak vagyunk, és hiányosak a padjaink, mert egyesek elfáradnak. Miért van ez? Hol van a hitünk? Milyen hitet kaptunk mi Istentől? Mennyire küzdünk azért az országért, amire azt mondta az Úr Jézus, hogy az Istennek országa hasonlatos a mustármaghoz, és több hasonlatot mondott el az Isten országával kapcsolatosan. És az Úr Jézus azért jött, hogy az ő országába hívjon. És az ő által adott hit ma is látja ezt az országot. Mint a láthatatlant, de mégis hittel meggyőződve látják maguk előtt ezt az országot. Aztán Az a hit, amiért érdemes küzdeni, és ami a szenteknek adatot, az az Istenért áldozatot vállaló hit. Mindegyik hithőst, ha megnézzük a Bibliában, mindegyik találkozott ezzel, az áldozattal. És nem lehetett a szülőknek, vagy az ősöknek az áldozataira utalni csak. Mindenkinek az életébe eljött az a pillanat, amikor saját maga hite volt megpróbálva, vagy áldozatot követelt, mert ez a természete ennek a hitnek. Ábrahám, aki a hívők atya lett, amikor az egyetlen egyet, a sajátját, az egyetlen egy fiút, az ígéret fiát kész volt feláldozni. Olyan könnyen átsiklunk ezek fölött, a történetek fölött. De amikor az életünkben egy kicsikét is érint bennünket ez az igazság, akkor kezdünk beleérezni, hogy mit is jelentett Ábrahámnak, a hívők atyának az, hogy kész volt az ő fiát is feláldozni. Mózes milyen áldozatot kellett hozzon? Fel kellett valamit áldoznia? Hát a zsidókhoz írt levél 11. rész elárulja, ugye? Ez szintézist van, egy kicsit megvilágítja az ószövetségi történetet, és azt mondja, hogy többre becsülte az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a palotának a dicsőségét. Hát értelmes ember, ki az, aki felcserélni ezt? De a hit más szemekkel lát. Mert az a hit, amit Isten az ő szentjeinek, és ma is az ő szentjeinek ad, ebben a csomagban benne van az, hogy az áldozattal jár együtt. Mert itt erősödik, és itt bizonyul valóságosnak az a hit, amelyik ezeket a próbákat és áldozatokat kiállják. A tanítványok, amikor az Úr Jézus elhívta őket, azt írja, hogy azonnal ott hagytak mindent. Ott hagyták az egyik az apját, másik a szolgákat ott hagyták, a hajót, a másik a pénzváltóasztalt, mindent ott hagytak. És amikor a vándorútjuk, vagy a 3,5 év vége fele jártak, akkor azt mondják, de mester, mi mindent ott hagytunk. Hát velünk mi lesz? És ebben benne van az, hogy ott kell hagyni, hogy áldozatba kerül. És amikor Pál apostolnak a történetét, ha nézzük, ő maga így fogalmazza meg, amikor leírja az ő gyönyörűséges múltját, kinek a lábánál tanult, milyen diplomákat szerzett, és egyszer csak meghúzza a vonalat, és azt mondja, mindezt kárnak és szemétnek ítél. Feláldoztam. Ott hagytam az én karrieremet, lehetnék egyetemi tanár Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig, de helyett lettem egy szenvedő ember Jeruzsálemtől egész Rómáig. De nekem többet ér az a jutalom, amit majd az Úr ad. Attól tartok, hogy egyre kevesebb keresztény kapta ezt a hitet napjainkban. Aki legalább egy órácskát oda áldozni az Úrnak, vagy egy kis pénzecskét oda áldozni, hogy ne mondjak többet, hogy mennyit vagyunk képesek oda áldozni, mennyit ér az én hitem. Sokszor nem sokat ér. És lehet a skálán való nagyon-nagyon az alján vagyunk. És nem is ez a baj, vagy nem is ez a nagyobbik baj. A nagyobbik baj az, hogyha 10 év, meg 20 év után is ugyanott vagyok. És ha a tükröt magam elé állítom a zsidókhoz írt levél 11. részét, akkor nagyon el kell szégyeljük magunkat. Mikor látjuk azt a felsorolást, és azt az áldozatot, amit hoztak az Istennek emberei, az évszázadok vagy évezredeken keresztül. Hol vagyok én, ahogy Dániel is mondta ma reggel az ima órán. Következő gondolatom. Az a hit, amelyért érdemes küzdeni, az az ígéreteknek, vagy az ígéretekből élő hit. Mi is ígérgetünk egymásnak, és sokszor nem is tartjuk be az ígéreteinket, de nem így az Isten. És a hívő embernek a mondjam úgy, a tápláléka, a hitének a tápláléka az Isten ígéreteiben rejlik. Amit Isten ígért általánosságban véve a Bibliában, és amit Isten ígér a személyes kapcsolatunkban személyesen mindannyiunknak a számára. Mert nincs olyan tanítvány, akinek ne tenne ígéreteket az Úr. Ábrahámnak is tett ígéreteket Isten. És ezt az ígéretet újból és újból megismételte Isten. Azért, hogy Ábrahám, tartson ki! Ábrahám legyen hűséges ezen az úton. És nem hiába lett ő a hívőknek az atya. Amikor felnézett a csillagokra, az égre, és látta a csillagokat, vagy kiment a tengerpartra, és a homok szemeket nézegette, arra kellett gondolnia, hogy Isten ígéretet tett nekem. Van-e személyre szóló ígéreted az Úrtól? Töltöttél-e térdeden időt, hogy személyes ígéretet kér az Úrtól és kapja az Úrtól? Nagy ígéreteink vannak az Úrtól. És a nagy ígéretek nagy hitet szülnek, nagy hitet eredményeznek. És ott van a karácsonyi történetben, szinte átsíklunk fölöttük, de ott van két idős személy, akik ígéretet kaptak az Úrtól, hogy nem fognak meghalni addig, míg meg nem látják az Istennek az üdvösségét eljönni. És úgy lett, mert Isten ígérte. Testvérek, kérünk ígéretet az Úrtól, vagy kérjük meg, hogy elevenítse fel a szívünkben, hogy varázsoljon derült az arcunkra, és mosolyt az arcunkra, és a lelkünkbe sugározzon be az a hit, hogy Istenem, Te ígérted nekem, és én ragaszkodok ehhez az ígérethez, mert Te tőled jött ez az ígéret. Az egyház történelem tele van olyan férfiakkal és nőkkel, akik az Isten ígéreteire támaszkodva mentek tovább. Néha a gilotin alá mentek. Hogy a mágiára mentek. Mások nem érték ezt meg. De az Isten ígéreteiben bízva nem álltak félre, és addig mentek, míg meg nem kapták. Csak eszembe jut az 1500-as évek közepén élt John Knox, a skót reformer, vagy reformátor, akinek a híres imádságát már nagyon sokszor idéztük. Úgy imádkozott, Uram, add nekem Skóciát, vagy meghalok. Angolul, give me Scotland, else I die. Az ember erre tette rá az életét. Akárhova került Európában, meg a világ más részein, mindig ott szívé ott volt Skócia, az ő saját népe. És azt mondta, Uram, ígéretet kaptam tőled. Add nekem Skóciát, vagy meghalok. Teljesítsd be a te ígéreteidet. Olyan hitem van-e nekem, amit az Isten adott az ő szentjének? Küzdjetek, vagy tusakodjatok a hitért. És itt eszembe jutott egy igevers, illetve két igeversben van erről szól, a Timóteushoz írt első levél első rész 19-20-as verseiben. Amikor Pál apostol arról beszél, hogy vannak egyesek, akik eltértek ettől, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. És felsorol néhány embert, munkatársat, fiatalokat, akik mellette voltak, és mondja Timóteusnak, hogy intő példa, vigyázz, mert vannak, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek. És nagyon könnyű hajótörést szenvedni. Azért, mert a sekély vízben vannak szikladarabok, amire nagyon könnyen rásiklik a hajó, amit nem lehet látni szabad szemmel, csak műszerek érzékelik most már. De sokszor ráhajtunk ezekre, és hajótörést szenvedünk. Hány ember mellettünk szenved úgy hajótörést, hogy nincs, aki megfogja a kezét, vagy rátegye a kormánykerékre a kezét, és azt mondja, testvérem, ne menj ebbe az irányba. Testvérem, légy figyelmesebb, imádkozni szeretnék érted, tehetnék-e valamit érted? küzdeni a hitért azt is jelenti, hogy megőrizni a hitet magamban, de megőrizni az én testvéremben is. És segíteni neki, hogy ezen az úton végig menjen. Bátorítani a másikat. Szolgálni így. Nem házi feladatnak akarom mondani, de akarok egy karácsonyi ajándék javaslatot adni a testvéreknek. Nem kerül sokba, de annál hatékonyabb lesz. Döntsük el azt, hogy gyülekezetben legalább két embernek fogok akár beszélni, vagy egy képeslapot írni, hogy bátorítsam őt abban, hogy maradjon hűséges az ő hitében. És meg fogod látni, hogy lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy nekem ezt még senki nem mondta. Nézz körül úgy virtuálisan a gyülekezet tagjai közt, vagy a barátai, vagy a gyermekei között, és döntsd el, hogy két személyt ki fogok választani, vagy az Úr mutasson rá két személyre, akinek akár egy képeslapot fogok készíteni, vagy felhívom telefonon, vagy valamilyen formában oda megyek, és bátorítom őt, hogy a hitben maradjon meg, és növekedjen, és legyen kitartó. Néhányan a közvetítésekből láttak egy prédikációt, ami múlt héten Aradon hangzott el a Harvest gyülekezetben, a Christian Barbosso testvérnek volt egy ilyen irányú szolgálata, a bátorítás szolgálatáról. És ő elmondott egy példát, és bevágott egy videoklipet, amikor egy sportedző az ő tanítványát bátorította, hogy legyen kitartó, és menjen végig ebben a küzdelemben, mert az aranyérem függött attól, hogy végigmegye, vagy megáll és feladja. És aztán megtaláltam ennek a magyar változatát, ugyanis az edző egy magyar származás ember volt. És az egyik magyar TV csatornán készített interjút Ritko ezzel az edzővel, úgyhogy most a prédikáció végén szeretném, hogyha együtt megtekintenénk ezt a videó interjút, ami ezzel az edzővel készült, és nézzük meg, hogy milyen hatással volt egy embernek a biztatása, a kitartása, és hogy ne adja fel ez a sportoló.
Egy kislány, aki élete talán legnagyobb lehetősége előtte. A helyszín Atlanta, a 96-os olimpia 5. napja, a női tornázdöntő utolsó két ugrása. Ha az amerikai Kerry Strug a két kísérletéből legalább egyszer 9,75-öt ugrik, akkor az amerikai csapat lesz az aranyérmes. A sporták történelme során először. Ha Kerry nem ugorja meg a 9,75-öt, a szuperfavorit oroszok nyernek. És jön az első ugrás. Kerry elesik, de ami még ennél is nagyobb baj, súlyosan megsérül. A leérkezés pillanatában beszakadnak a boka szalagjai. A rendezők már szóltak az orvosoknak, úgy látszik, vége mindennek. De az edző még nem adta fel. Beszélni akar a kislánnyal, mert az nem lehet, hogy egy nagy álom így érjen véget. Falakon a dicsőségtábla. A képeken Károlyival, Bush elnök, meg Reagan elnök, és a több tucat tehetséges egyéni tornászbajnok. Éppen amikor a csarnok készen lett, az ország teljesen más pontján elkezdett tornázni egy pici lány, Kerry Strug. Aki nem született bajnoknak és nagyon jó tornásznak sem. A versenyeken általában a középmezőnyben végzett. A 90-es évek közepén már a negyedik edzőjénél és a sokadik sérülésénél tartott. A helyszín Minneapolis, 1994. március 3-a.
Yeah.
Keri kulcsontörést szenvedett. Az orvosok azt mondták, végleg vége a pályafutásának. Keri édesanyja egy interjúban azt mondta, a lányomnak két álma volt. Az egyik, hogy Károlyi Béla edzhesse. A másik, hogy aranyérmet nyerjen Amerikának. Keri a súlyos sérülése után megint nem adta fel, és újra munkába állt. A kislány fanatikus kitartására figyelt fel a férfi. És egy napon teljesült az első álom. Keri Sztrágot a szövetségi kapitány meghívta a válogatottba. A szövetségi kapitány, akit Amerika szerte csak úgy ismertek, Bela Károlyi. Összeállt a csapat. Sok sztár, közöttük az élő legenda Shannon Miller, Amerika legújabb első számú kedvence a szupertehetséges Dominik Muceanu és a kitartó kislány Keri Sztrág. És jött Atlanta. Az amerikai tornászlányok zseniálisan versenyeztek és tartották a lépést a sokkal esélyesebb oroszokkal, kínaiakkal és románokkal.
Mikor nézve a táblákat, már nem is lehetett követni, hogy ki van elől, ki van hátul, mert úgy ugráltak a számok, hol az egyik, hol a másik, hogy az lehetetlenség volt követni. Egyet tudtam, hogy olyan közel vagyunk az oroszokhoz, hogy ezredek, hajszálnyira, hajszál, vál-vál mellett vagyunk.
És akkor jött a leggyengébb pontnak számító Keri Sztrág, a legrosszabb számában, az ugrásban. Az ugrás utáni két perc megrengette az atlantai olimpiát. A férfi kiveszi a sérült kislányt az orvosok kezéből, és elkezdenek beszélgetni. Ők ketten.
Mondtam neki, hogy ide néz rám. Nem emlékszel mindarra, ami vele történt? És szemzékre arra, azokra a pillanatokra, a hosszú pillanatokra, amikor harcoltunk azokért a percekért, amiket most élsz át. Arra gondolsz, hogy ezek a gyerekek, akik neked most csapattársaid, hogy néznek most ebben a pillanatban rád? Arra gondolsz, hogy anyád, apád és mindenki, aki szeret, az hogy néz rád, és hogy gondolkozik arról, amit most fog következni? Rád már még fog következni, mondom, a második ugrás. De meg tudom ugrani? Meg tudod ugrani. You can do it. Menj rá, keményen. Rámézett, de hogy mondom? A ritmusa az ugrásnak, a ritmusa a szaladásnak. Keményen megyünk, és belemegyünk keményen. Meg tudod csinálni. You can do it. Igaz-e? You can do it. Kis arca felderült, és akkor tudtam, hogy aztán, hogy legalábbis meg fog próbálni mindent, amit emberileg lehet.
És senki sem hitt a szemének. A kislány, aki elvileg járni is alig tud, gyakorlatilag újra ugrásra jelentkezik az olimpiai döntőn. Beszakadt bokaszalagban. You can do it, vagyis meg tudod csinálni, kiabálja az edző. Come on, vagyis gyerünk. Suttogja a kis Dominik, aki nagyon jó ugró, de most nem ő ugrik. Gyerünk kicsi, dünnyögi maga elé Keri édesapja. És jött a második, a legutolsó ugrás. Keri a földetérés után fájdalmasan terült el a földön. Teljesen szétszakadtak az izmai. De 9-8-at ugrott, az amerikai csapat ezzel olimpiai bajnok lett. És ez a kép az újságok címoldalára, a kislány pedig a TV híradókba került. Keri Sztrág az olimpia után azt mondta.
Tudtam, hogy sérült bokával lehet élni, de az álmom nélkül nem. Köszönöm Bélának, hogy segített, hogy az álmomból valóság legyen.
A riporter mondott, az nem lehet, hogy egy nagy álom így érjen véget. Az nem lehet, hogy az, amit Krisztus benned elkezdett, így érjen véget. Fel a fejekkel. Küzdjetek a hitért, ami egyszer s mindenkor adatott a szenteknek. És küzdjünk egymásért válvetve. Vegyük észre, aki gyengélkedik, vagy aki már éppen ott van, hogy feladja. Legyen ez egy szép karácsonyi ajándék valakinek a számára. Folytassuk otthon ezeket a gondolatokat, beszélgessünk az asztal körül is, ha kell, imádkozzunk még. ne engedjük, hogy ez a nagy álom, ez a nagy elindulás olyan könnyen porba hújon, amit Isten adott bennünk. Álljunk fel, és úgy énekeljük az éneket. Egyszer s mindenkorra adatot a szenteknek. Őrizzük meg, vigyázzunk rá, és küzdjünk, és harcoljunk érette. Istenünk, áld meg népedet, hogy senki el ne essen azok közül, akik elindultunk. Segíts, hogy mindvégig megálljunk, és legyen ragályos a mi hitünk, hogy még másokat is vonzon, mint a mágnes az üdvösség útjára. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Amen.